vitatott kérdésekről egyeztet Orbán Viktor és José Manuel Barroso Brüsszelben. Augusztustól több száz forinttal nőhet a havi telefonszámla a tervezett adók miatt. Kivonul a MOL a Nabucco nemzetközi gázvezeték építési beruházásból, de a kormánynak továbbra is fontos a projekt. És olvasni jó, könyv alakú szökőkút és mese délután a könyv világnapja alkalmából. Jó napot kívánok! Ezekben a percekben tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök és José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, többek között a kifogásolt magyar jogszabályokról. A telefonfonal túlsó végén van kollégánk Szimicskú László. Szia Laci, véget érte már a megbeszélés, mit lehet tudni a részletekről?
Jó napot kívánok! A jegybank törvény módosításáról és a konvergencia programról is biztosan egyeztet az Európai Bizottság elnökével Orbán Viktor. A találkozó egyébként ezekben a percekben is tart, és sikere nagyban befolyásolja majd az Európai Bizottság szerdai, holnapi döntését a magyar kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban. Ugye az Európai Unió aggályait fejezte ki korábban a jegybank törvénnyel, az adatvédelem ügyével kapcsolatban, illetve a bírák nyugdíjazásáról szóló törvényekkel kapcsolatban. És a vitás kérdések tisztázása azért is fontos, mert ezek nélkül az IMF-tel, a Nemzetközi Valuta Alappal nem kezdődhetnek meg a tárgyalások. Orbán Viktor tegnap egy előadásában azt mondta, hogy mi biztosítékot szeretnénk a Nemzetközi Valuta Alaptól, az IMF-től, de a Valuta Alap kölcsönt, pénzt akar adni. A kormányfő azt is mondta tegnap, hogy kettős mércével mérik Magyarországot, mert több olyan ország is van, akik velünk egy időben fordultak az IMF-hez, és már meg is kapták a pénzt. Ennek ellenére velünk még le sem ültek tárgyalni, és ez a kormányfő szerint méltánytalan.
Szimicskú László, köszönjük szépen! 300-600 forinttal fizethet többet egy ügyfél havonta a telekommunikációs adó bevezetése után. Az egyik internetes gazdasági lap számításai szerint így akár 4000 forinttal is magasabb lehet éves szinten a telefonszámla. Az elemzők úgy látják, az új adónem életbe lépésével megsokszorozódhat azok száma, akik okostelefonjukról interneten át ingyen telefonálnak majd. Sőt, ezután SMS és MMS helyett a mobil internettel rendelkező ügyfelek inkább e-mailt küldenek majd. Az új adót a kormány a Szél-Kálmán terv kettő részeként már most júliusban bevezetné. Az ügyfeleknek telefonálásnál minden megkezdett perc és elküldött SMS, illetve MMS után 2 forintot kell majd fizetniük. Az adóból a kormány idén 30, jövőre pedig már 52 milliárd forintos bevételre számít. Májustól összesen 70 egészségügyi intézmény kerül át az önkormányzatoktól az államhoz. Közülük 54 kórháznak az állam lesz a tulajdonosa és a fenntartója is. Az országgyűlés döntése értelmében az állam az intézmények adósságát is átvállalja. Az átvétel után egységes lesz a gyógyszer és az energiabeszerzés, így már az első évben 10%-os megtakarítás várható.
Több mint 50 ezer embert lát el Hódmezővásárhelyen és környékén az Erzsébet Kórház és Rendelőintézet. Az intézmény évek óta 120 millió forintos lejárt szállítói tartozást görget maga előtt. Az állami kézbevétellel együtt ezt is átvállalja a költségvetés. A főigazgató szerint a tulajdonosváltásból a betegek semmit nem érzékelnek majd. A környékbeli kórházak között viszont az eddiginél szorosabb lesz az együttműködés.
Ez mind-mind csökkenti a működési költséget, és ez a pénz felhasználható, a gyógyításra felhasználható a kórházak működésére.
Nem mindenki örül azonban a változásoknak. A Dorogi Szent Borbála kórház fejlesztésére például csak nem 1 milliárd forintot költött az önkormányzat az elmúlt években, ráadásul az intézmény adósság nélkül működik. Az igazgató azt mondja, a város eddig jó gazdája volt a kórháznak, az állami kézbevétel körül viszont szerinte sok a bizonytalanság.
Nem tudjuk pontosan, hogy ki lesz, aki dönt tulajdoni ügyekben, ki lesz, aki pénzügyekben dönt, meddig mehetünk el mi, meddig ér a mi hatáskörünk.
Az országgyűlés úgy döntött, hogy május 1-én 70 kórház kerül át az önkormányzatoktól az államhoz az adósságukkal együtt. Azok az önkormányzatok pedig, amelyek az elmúlt 5 évben szereztek részesedést a kórházakban, kártérítést kaphatnak.
Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az elemzők arra számítanak, hogy a testület nem változtat a jelenlegi 7%-os kamatszinten. A kamatcsökkentéssel pedig megvárják az IMF és az Európai Unióval folytatandó tárgyalások eredményét. A szakértők úgy látják, hogy az év végén 6,5%, jövőre pedig 6%-os lehet az alapkamat. Nyomozást indított az ügyészség a devizahitelt nyújtó bankok ellen, tudta meg a Magyar Nemzet. A lap információi szerint azt vizsgálják, hogy a bankok követtek-e el adócsalást. A lapnak a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének vezetője, Kásler Árpád elmondta, szerinte akkor követtek el adócsalást a bankok, amikor az adósoktól visszakapott pénz egy részét nem adóköteles nyereségként könyvelték el. Kásler szerint a vizsgálat minden pénzintézetet érint. A Magyar Nemzet szerint eljárás eddig még nem volt Magyarországon. Kerületenként szerveződhetnének járások jövő januártól a fővárosban egy ma benyújtott módosító indítvány szerint. Az indítványt a kerületek polgármesterei mellett egyéni képviselőként Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter is aláírta. A kormánypárti képviselők szerint ugyanis könnyebben működhet az állami gazgatás, ha így alakítják ki a járásokat. A közigazgatási és igazságügyi minisztérium eredetileg 7 járást alakított volna ki a fővárosban, de ezt a kerületi polgármesterek ellenezték. Szerdától 4 forinttal csökkenti a 95-ös benzin nagykereskedelmi árát a MOL. A benzinkutakon 451-re csökken a 95-ös átlagára, a gázolajé a héten nem változik, marad 441 forint. A kutakon továbbra is 20-25 forintos árkülönbséget lehet tapasztalni. Kivonul a MOL a Nabucco nemzetközi gázvezeték építési beruházásból, ezt mondta Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök szerint ugyanakkor Magyarország számára továbbra is fontos a beruházás, mert hozzájárul ahhoz, hogy az ország megszüntesse egyoldalú függőségét az orosz gázellátástól. Orbán Viktor elmondta, 3 éven belül szeretné olyan helyzetben Magyarországot, hogy ne függjön egyetlen országtól sem az energiaellátásban. A MOL szerint a projekt finanszírozása és a gázforrása is bizonytalan. A Nabucco beruházást végző társaság közleménye szerint nem kaptak hivatalos értesítést a MOL-lal kapcsolatban. Humanitárius katasztrófával fenyeget az aszály Afrikában. Segélyszervezetek szerint 1 millió kisgyereket fenyeget az éhhalál. A Szahara déli részét határoló Száhel övezetben sokan még a 2 évvel ezelőtti szárazságot sem heverték ki. Akkor az aszály mindenüket elvitte, ezért most nélkülöznek és segélyre szorulnak. Megrázó felvételek következnek.
Tömegével állnak sorba a csádi anyák a segélyszervezeteknél. Karjukban alultáplált kisgyermekeik, gyakran az éhhalál szélén álló csecsemők. Az ENSZ becslései szerint Csádban 127.005 éven aluli kisgyerek súlyosan alultáplált. Nincs annál szívszorítóbb érzés, mint amikor egy anya nem tud mindent megadni a gyerekének, vagy még ellátni sem tudja. Örülök, hogy itt ellátnak minket. Ha jobban lesz, visszatérünk a falunkba, és elmondom minden anyukának, hová jöjjön, ha ilyen helyzetbe kerül, mondja az egyik édesanya. A helyiek többsége egyszerű, kétkezi földműves. Azt ennék, amit megtermelnek, de idén ismét rendkívüli a szárazság. Alig van termés. A 2 évvel ezelőtti aszályban pedig sokan minden vagyonukat, jószágukat elvesztették, ezért semmiük nincs, amiből élelmiszert vehetnének. Ráadásul a legtöbb faluban olyan is akad, aki úgy gondolja, jobban el tudja látni az éhező gyerekeket, mint az orvosok. A legnagyobb gond a boszorkányság, a kuruzslás, magyarázza az egyik helyi orvos. Rengeteg olyan gyerekkel találkozom, akit pusztán jó szándékból törzsi javasasszonyok, vajákosok valamilyen általuk üdvösnek vélt módszerrel próbáltak kezelni. Többet ártanak, mint gondolnák, mondja a doktor. Azokat a gyerekeket, akiknek még az evéshez sincs elegendő erejük, mesterségesen táplálják. Az ENSZ úgy becsüli, idén segítség nélkül 1 millió gyerek halhat éhen az Afrikán keresztül Szenegáltól Szudánig húzódó úgynevezett Száhel-övezetben. A segélyszervezetek azt mondják, 200 millió dollár hiányzik ahhoz, hogy meg tudják menteni őket.
Elkezdődött az Egyesült Államokban Jod Edwards, korábbi demokrata szenátor kampányfinanszírozási pere. A vád szerint az észak-karolinai politikus csaknem 1 millió dollárt költött arra, hogy titokban tartsa, hogy szeretője van, aki gyereket is szült neki, éppen akkor, amikor Edwards a demokrata elnökjelöltségért versengett. A korábbi szenátor ártatlannak tartja magát. Éveken át azt is tagadta, hogy ő a kislány apja.
Majd 1 millió dollárjába került John Edwardsnak, Észak-Karolina korábbi demokrata szenátorának, hogy eltitkolja viszonyát. Riel Hunter színésznő és producer 2008-ban gyereket szült neki. Nem csak az ezzel kapcsolatos orvosi költségek kerültek ennyibe, az 1 millióból magánrepülőgépre és luxusszállodákra is költöttek. Éppen akkor, amikor Edwards azért küzdött, hogy legyőzze Barack Obamát, és ő legyen a demokrata párt jelöltje a 4 évvel ezelőtti elnökválasztáson. A pénz kampánypénztárnokától és egyik régi támogatójától származott. Az itt a nagy kérdés, hogy ezek az adományok minek számítanak. Hogy a John Edwards szeretőjének kezeléseire fordított összeg személyes ajándék vagy kampányadomány volt a 2008-as elnökválasztási kampányban. Magyarázza a kampányfinanszírozási ügyekre specializálódott washingtoni jogi iroda vezető jogtanácsosa. John Edwards ártatlannak tartja magát, ügyvédei pedig megpróbálják darabokra szedni az ügyről kitálaló korábbi munkatársukat, aki annak idején szintén a szenátor kampányán dolgozott. A pénzeket Edwards nevében fizették ki, de ő azt állítja, nem tudott erről. Az ügyészek azt akarják bizonyítani, hogy a pénzt ő kérte támogatóitól, és a titkos kifizetésekre is ő adott utasítást, hogy titokban tarthassa viszonyát és a gondos családapa képében tüntethesse fel magát a kampányban. A szövetségi törvények világosak és szigorúak. Magánszemélyek legfeljebb kevesebb, mint 3000 dollárt adhatnak egy jelölt kampányára. Itt meg csak az egyikük több, mint 700 ezer dollárt adott. Emellett ezekkel az összegekkel semmilyen módon nem számoltak el, ami a törvény szerint kötelező lett volna. Nyilván azért, hogy az egész affért titokban tarthassák, de ettől ez még azt jelentheti, hogy kétszerűs égbe kiáltó módon fölrúgták a kampányfinanszírozás szabályait, mondja a szakértő. John Edwards felesége 2 évvel ezelőtt rákban halt meg. A politikus éveken át kitartóan tagadta, hogy Riel Hunter kislányának ő az apja.
Megrázó történet következik. Szándékosan ütközhetett egy busszal vasárnap egy személyautó vezetője. A kocsiban 2 kisgyermeke, 5 éves leánya és 10 éves fia is bent ült, mindhárman meghaltak. A férfi a baleset előtt a gyerekek anyját is megpróbálta elütni egy parkolóban. A rendőrök szerint családi problémák állnak a tragédia mögött.
Szemből nagy sebességgel mennek ki a busznak az autó vasárnap délelőtt. A kocsi ki is gyulladt, a bent ülők életét már nem tudták megmenteni. Egy szextárdi férfi vezetett, és 2 kisgyereke ült mögötte. Az eddigi vizsgálatok szerint az apa szándékosan ment neki a busznak.
A személygépkocsi az utolsó 10-20 méteren átért a menetirány szerinti másik oldalra, és frontálisan összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő fővárosból Szekszárd irányába haladó autóbusszal.
A rendőrség szerint a halálos baleset előtt a férfi már a gyerekek anyját is megpróbált elütni egy szekszárdi parkolóban. A nő megsérült, kórházba vitték. A férfi ezután tovább szágódott, és a várostól nem messze, fékezés nélkül neki ment a busznak. A nő 1 hónapja elhagyta a férfit, és nem tudtak megegyezni arról, hogy kihez kerüljenek a gyerekek. A viták miatt többször rendőrt kellett hívni.
Rendezetlen családi élet vezetett ehhez a tragédiához. Amelybe korábban hatóságok már beavatkoztak.
A gyerekeknek volt egy 3. testvére is. Ő nem ült az autóban, most a nagymamájához került. A rendőrök a férfi lakásában, ahogy mondták, búcsúra utaló jeleket találtak.
Mi a világon élvonalban vagyunk öngyilkosság tekintetében.
Gökei Pál kriminálpszichológus szerint az viszont már ritkább, hogy családtagokat is bevonnak. Úgy látja, a szexárdi férfi esetében a bosszú, vagy éppen a törődés lehetett a motiváció.
Elviszem magammal a gyerekeket is, mert mit fognak kezdeni nélkülem? Nem akarom, hogy olyan sorsa jussanak, hogy én hiányzok nekik, inkább elviszem őket magammal a túlvilágra.
A szakember ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a problémákkal küzdő családokban próbáljanak jobban figyelni egymásra. Az ilyen tragédiáknak ugyanis mindig van előjele, és segítséget akár az ingyenesen hívható segélyvonalakon is lehet kérni.
Könyv alakú szökőkutat állítottak fel a fővárosban a Könyv világnapja alkalmából. Tegnap több rendezvényt is tartottak, amelyeken az olvasást népszerűsítették. Az ökumenikus segélyszervezet Mese délutánján pedig a Magyar Televízió műsorvezetője Détót Kriszta olvasott mesét a gyerekeknek. Az UNESCO 1995-ben nyilvánította április 23-át a könyv napjává, mivel ezen a napon halt meg Shakespeare és Cervantes.
A belvárosban mostantól egy különleges szobor hívja fel a figyelmet a könyvekre. Az egyetem téren olyan szökőkutat állítottak fel, amely az olvasásra emlékezteti a járókelőket.
Ha beindul a szökőkút, akkor látni fogják, hogy az egyik egy ürőalkalmatosság, a másik pedig egy olyan könyv, ahol a víz lapoz. És ez a lapozás az, ami az olvasás élményét adja vissza.
Egy felmérés szerint az emberek 14%-a állítja magáról, hogy rendszeresen olvas. A felnőttek 12%-a viszont egyáltalán nem vesz könyvet a kezébe. Szakértők szerint a szegényebb családból származó gyerekeknek eleve kisebb az esélyük arra, hogy könyvekhez jussanak. Dani az édesanyjának szokott felolvasni.
Az olvasókönyvemből mesélek neki, és egyszer szombaton meg vasárnap abból a téli könyvemből olvastam a fenyőfát neki.
A könyvvilágnapján a Magyar Televízió műsorvezetője Détót Kriszta olvasott mesét a hátrányos helyzetű gyerekeknek.
Szerelemben nem csak derű és boldogság van, nem csak kék az ég és zöld a fű, hanem olykor ellentétek is kialakulnak két szerelmesen dobogó cím között.
Détót Kriszta azt mondja, a mese délutánt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is élvezték.
Ez egy önfelett óra volt az irodalom társaságában, és hát sírva nevettünk magunkon, szóval szerintem a leginkább abban segít, hogy megismerteti őket az írott szóval, meg hogy mekkora öröm a versekkel, a mesékkel és a könyvekkel dolgozni és ismerkedni.
Az egyik nagy áruházlánc dolgozói könyveket osztottak szét a hátrányos helyzetű gyerekek között.
Sport és időjárás jelentés következik, híradóval pedig legközelebb 7:30-kor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Ahogy svédül mondják, hey do.
Hát neked legyen mondva, így van. Igen, merülés van, viking kolléga. Muszk, remekül csinálja, kitalálja azt, amiről fogalma sincs. Ez nagy erő. A második világháborúban...
Tengelyhatalmak.
Annyira azt szeretném kérni, hogy én tudom, hogy tehát a történelmi kicsit unottam, hogy még itt is, de ennyire, tehát ne ennyire unottan. Számunkra ez érdekes, tudod, jó, tehát engem. Köszönöm szépen.
Igen.
Maradj talpon! Ma az M1 műsorán.
Május 1-én Jensen Button végig szágult Budapest belvárosán.
Az utcai pályák sajátossága, hogy nagyon huplisak, nem olyan simák, mint egy versenypálya, de ezek a rendezvények inkább arról szólnak, hogy csináljunk egy remek sót a rajongóknak. Remélem, nagyon sokan el fognak jönni az utcai bemutatónkra. A magyar nagydíj a legjobb versenyek közé tartozik, de a rajongók természetesen mindig többet akarnak.
Vodafone, belvárosi nagydíj, a közmédia csatornáin.
Jó napot kívánok! Egy gólos hátrányból várja a Chelsea elleni Bajnokok Ligája elődöntő ma esti visszavágóját a Barcelona. A címvédő katalánok a Camp Nou-ban igyekeznek kiharcolni a fináléba jutást.
Gödörben a Barcelona, ez tagadhatatlan, hisz a katalán sztárcsapat először kapott ki kétszer egymás után a szezonban. Ám ha a rossz sorozat folytatódik, akkor a keddesti BL visszavágó már történelmi árokba zuhanhatnak Messiék. Háromszor egymás után utoljára 9 éve ment le vesztesként a Barcelona a gyepről. A legendás hazai pályát is először vették be az idén. Azonban arra már szinte nem is emlékezni, hogy mikor vesztett a Nou Camp-ban két tét meccset egymás után a Barcelona. Az elmúlt 19 évben biztos nem. A legrégebbi labdarúgással foglalkozó internetes oldal ugyanis ennyire jegyzi a Barca meccseit. Ez idő alatt pedig erre nem volt példa. A Chelsea-nek tehát ezekkel a statisztikákkal is meg kell küzdenie, ha ki akarja ejteni a címvédőt. Persze korai még temetni a Barcelonát. Erre a csapat védője Gerard Piqué is felhívta a figyelmet a sajtótájékoztatón.
13 trófeát nyertünk 3,5 év alatt, ezek alapján több tiszteletet érdemlünk. Kikaptunk, van ilyen, de rengeteget nyertünk, ezért megérdemeljük, hogy még mindig tiszteljenek minket.
Amennyiben ma este a Barca ledolgozza egy gólos hátrányát és bejut a BL döntőbe, valószínűleg egy csapása visszaszerzi a csapat a hitelét.
A két csapat londoni mérkőzését eldöntő Didier Drogba kihagyta a hétvégi angol bajnoki találkozót, a katalán fővárosban azonban minden bizonnyal ismét a kezdőcsapatban kap helyet.
Tökéletes játék. Roberto Di Matteo, a Chelsea edzője szerint erre van szükség a Barcelona elleni második mérkőzésen, és ezt egy alkalommal hazai pályán már sikerült megvalósítaniuk, hiszen az odavágon Drogba góljával legyőzték a katalánokat.
Úgy gondolom, hogy nagyon jó kvalitású játékosokra, kitartásra és szerencsére van szüksége egy csapatnak ahhoz, hogy bajnokok ligáját nyerjen. Mi itt vagyunk az elődöntőben, és a Barcelona ellen is jól kell futballozni. Úgy érzem, képes rá a csapatom.
1-0-ás előnnyel érkezni a Nou Campba ugyanakkor egyáltalán nem megnyugtató, még akkor sem, ha Messiék hétvégén 2-1-re a Real Madridtól is kikaptak. A londoniak viszont remek formában vannak. Amióta Vias Boást menesztették, és az olasz Di Matteo vette át a csapatot, csupán a Manchester City otthonában maradtak alul Drogbáék, és a BL elődöntő mellett bejutottak az FA Kupa fináléjába is. A Premier League előző fordulójában úgy játszottak 0-0-át az Arsenal otthonában, hogy az alapcsapatból csak a cseh, Terry, Cahill trió lépett pályára. A védelem azonban ismét jelesre vizsgázott, és ezúttal sem kapott gólt. Az biztos, hogy erre a hármasra ma este is óriási teher hárul majd, de az is valószínű, hogy a döntőbe jutáshoz újabb gólra lesz szükségük a kékeknek.
A férfi kosárlabda bajnokság negyed döntőjében az ötödik mérkőzések döntenek a továbbjutásról. Sopron Falkó 59-62 és Atomerőmű Körment 75-60. Az utolsó összecsapásokat szerdán rendezik. Egy győzelemre került a címvédéstől a Kaposvár férfi röplabda csapata, miután a Kecskemét otthonában 3-0-ra győzött. A női bajnokság bronzmérkőzésén Békés Csaba BSE 1-3, itt 1-1 az állás. A szabadfogású birkózók első olimpiai kvótáját a 22 éves idei Európa-bajnoki ezüstérmes Ligeti Dániel szerezte a szófiai kvalifikációs viadalon.
Közel 10 órás autózás után érkezett haza Szófiából a birkózó Ligeti Dániel, aki szombaton a szabadfogásúak 120 kg-os kategóriájában bizonyult a legjobbnak, ezzel pedig olimpiai kvótát szerzett.
Nem vagyok egy nagy repülős, hogy őszintén legyek, a repülőút általában eléggé megvisel. Főleg, hogyha ilyen több órás, ilyen két órás már azért elég megvisel, egy-két napig elég rosszul vagyok, és úgy gondoltam, hogy autóval talán szerencsésebb lenne kimenni Szófiában, és nagyon ott voltam, és nagyon akartam ezt a kvalifikációt itt most megszerezni, mivel ugye Kínába repülni kéne, és nem két órát, tehát azt szerettem volna mindenképpen elkerülni, hogy Kínába ki kell utaznom.
Nem jutott be a legjobb 16 közé Babos Tíme a marokkói salakpályás női tenisztornán, miután 7-6-6-3-ra kikapott a román Begutól. Sporthírekkel legközelebb az esti híradó után várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket! A délutáni órákban nyugat felül ismét vastag felhőzet érkezik hazánk fölé, hiszen egy hideg front érte el a Kárpát-medencét, ehhez a ciklonhoz tartozik, és nagy sebességgel közeledik az Alpok térségében, kiadós csapadékot okozott már eddig is. Ez a hideg front azonban az utolsó lesz erre a hétre, hiszen ahogy látják, átvonulását követően délnyugatira fordul a légáramlás, a soron következő ciklon már nem ér el bennünket, délfelől viszont egyre melegebb, és a hét második felében már száraz levegő érkezik, úgyhogy nagyon kellemes, meleg, nyárias idő köszönt a Kárpát-medencébe. Ma délután azonban nyugat felől egyre vastagabb felhőzet érkezik, beborul az ég, és délután túl a Dunántúlon egyre több felé kell számítani esőre, záporokra, délen néhol zivatarok is kialakulnak viharos széllökésekkel. A csapadékzóna estére éri el a Dunatisza közét, és fokozatosan halad majd tovább kelet felé, úgyhogy az éjszakai órákban már azokon a tájakon is egyre több felé elered az eső, záporok, néhol zivatarok is lehetnek. Hajnaltól viszont nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, úgyhogy holnap napközben a Dunántúlon már ismét több órára kisüt a nap, számottevő csapadékra nem kell számítani, viszont hűvösebb lesz a mainál, a hőmérséket kevés helyen éri el a 20 fokot. A Duna vonalától keletre eleinte borongós, esős időre kell számítani. Legkésőbb a Tiszántúlon csökken a felhőzet, ott várjuk ezért az alacsonyabb hőmérsékletet. A következő napokban azonban, mint ahogy említettem, egyre melegebb és szárazabb levegő érkezik fölénk. Csütörtökön lehet még helyenként kevés felhő, ezt követően azonban szinte felhő sem lesz az égen, a napsütés lesz túlsúlyban. A déli délkeleti szél, ami időnként megélénkül, egyre melegebb levegőt hoz magával, úgyhogy a hétvégén a hőmérséket már a 30 fokot is megközelíti, sőt, kis eséllyel akár a 30 fokot is elérheti majd. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Élet magas feszültség alatt. Valóban van egészségügyi kockázata annak, ha valaki távvezetékek között éli a mindennapjait? Alkohol és műbél. Minden, ami egy tisztességes május elsejéhez kell, avagy az MM nagy sörvésli tesztje. Wellness másként. Hova menjen nyaralni és kirándulni az, aki kerekesszékkel indul neki egy-egy hosszú hétvégének? MM. A megoldások magazinja. Ma délután az M1-en.
Megtudjuk, hogy a magyar utaknak mekkora az ideális sávszélessége. Beszélünk az életbe lépett új szabálysértési törvényről, valamint felkészítjük kétkerekű járművünket a tavaszi motoros szezonra. Útravaló. Szerdán 11 óra 15 perckor az M1-en.
A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság négy keréken, külföldön is. A műsor támogatója az Állami Autópálya Kezelő ZRT.
A műsort támogatta az Autós Nagy Koalíció.
Felfújható krokodilkajakban kezdte, sírással folytatta, aztán mégis komolyan vette a sportágat. Ő a világbajnok Kozák Danusa. Út Londonba. Vasárnap 14 óra 45 perckor az M1-en.
E.ON. A Magyar Olimpiai Csapat gyémántfokozatú főtámogatója.
Az Olimpiai Csapat aranyfokozatú főtámogatója.
Sportolóink utitása az Aktivál.
A műsor támogatója a Samsung Electronics Magyar Zrt.
A műsor támogatója a Telekom.
Hatalmas durranás lesz. Színpadon a dal résztvevői és az Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselő Kompakt Diszkó. Szuper koncert az Erzsébet térről. MTV a koncert majális 17 órától élőben az M1-en.
Nagyon tetszik a rőséd. Nem súlyos, jó, diszkrét, diszkrét, diszkrét. Maga borzizzon össze, magányra, úgy, mint a ő. Ő. Na. Jó? Na.
Fábri, két hetente csütörtökön az M1-en.
Május 1-én Jenson Button végig szágult Budapest belvárosán. Legyen ott a helyszínen, vagy kövesse az eseményt élőben az M1-en. Vodafone, belvárosi nagydíj, a közmédia csatornáin.
Ha még többre vagy kíváncsi, gyere a Deák térhez az akváriumba. Lesd el Stahl Judit konyhatrükkjeit, vagy próbáld ki, milyen DJ lennél. Várunk április 28-a és május 1-e között a Vodafone Kezdj el valami újat hétvégén. Vodafone. Csak rólad szól.